ez a sajátos pogácsa, tehát témánk a bolgár euró, és ott tartottunk, hogy nagyon gyors fejlődés volt, gazdasági fejlődés, meg egyébként HDI fejlődés is ebben a két országban. Hogyha megnézed, hogy bolgárok hogy csinálták például a privatizációs folyamatot, meg a tőzsdei bevezetéseket, akkor egy igen vonzó piac volt, és nagyon jó, nagyon sokan be is léptek ebbe, és üzletet láttak ebbe, úgyhogy az egy nagyon komoly privatizációs folyamat volt, ami szerintem megalapozhatta azt a fajta növekedést, ami a külföldi tőkét is vonzotta Bulgáriába. Ráadásul ugye, amikor csatlakoztak, tehát hogyha jól emlékszem, akkor az euróhoz való elköteleződésük az már akkor megtörtént, amikor csatlakoztak az Európai Unióhoz 2007-ben, de ugye, és azt hiszem, hogy azóta is kötötték ugye a levát a rögzített árfolyamon az euróhoz, ahogy korábban a márkával tették ezt.
Hú, most nagyon sok mindent mondtál. Én is voltam Bulgáriában is, meg Romániában is a rendszerváltás után is, meg voltam az Európai Uniós csatlakozásuk után is. Emlékszem, voltam Szófiában egy konferencián rögtön a belépésük után, és ott beszélgettem egy Angyelov nevű bulgár közgazdásszal, aki ugye akkoriban dőlt Bulgáriába a működő tőke. Tehát, hogy én nem nagyon emlékszem arra, hogy ők valamit jól csináltak volna a privatizáció során, mert ugye egészen 2007-ig szerintem, ha megnéznénk az adatokat, azt látnánk, hogy nem nagyon ment külföldi működőtőke Bulgáriába, nem voltak uniós tagállamok, nem nagyon látták a jogbiztonságot, stb. És akkor ott beszélgettem ezzel a közgazdásszal 2008 környékén, hogy az látszik az adatokból, hogy elkezdett dőlni Bulgáriába a működő tőke, és azt mondta, hogy igen, ők is ezt tapasztalják, tehát hogy maga az, hogy beléptek az Unióba, az egy elképesztő nagy dolog volt Bulgáriának, tehát ugye ez megkülönböztette őket tulajdonképpen Szerbiától, Boszniától, Macedóniától, tehát ott hirtelen kapott egy ilyen löketet, hogy ez egy végül is ez egy jogállam, hogy nem tudom, az Európai Uniós szabályokat érvényesek, stb. Szóval volt egy ilyen nagyon optimista időszak, de azért, ha megnézzük az utána következő időszakot, mondjuk úgy 2007-től akár máig, azt azért úgy nem mondanám, hogy Bulgária valamit elképesztő jól csinált volna abban az értelemben, és most ugye egyrészt nagyon hálás vagyok, hogy végre nem Donald Trumpról kell beszélnünk, mert Bulgária végre egy olyan téma, amikor nem Trumpról meg Muskról beszélünk, de hát, hogy őszinte legyek, azért a politikai stabilitás az Bulgáriának sem az erőssége. Tehát, hogy olyat nem nagyon mondhatunk, hogy mondjuk ott stabil kormányzás lett volna, ne lettek volna éles politikai váltások, tehát gyakorlatilag a nulláról nőttek ki politikai pártok, majd tűntek el, ugye emlékszünk rá, hogy visszajött a bolgár cár, Szakszó Koburgocki, és akkor ott egy ideig ő volt az államvezetője, az országvezetője, aztán ő gyakorlatilag eltűnt, megbukott, akkor jött egy boxoló, szóval egy egészen bizarr politika, egy ilyen rendes balkáni politikai rendszer, és Romániát se lehet azzal vádolni, hogy mondjuk ne lennének komoly politikai turbulenciák, gondoljunk csak erre a szélső jobboldali jelöltre, meg annak a, nem tudom, indulhat, nem indulhat, szóval semmelyik országot nem vádolnám azzal, hogy ott valamilyen ilyen nagyon nagy stabilitás lenne, és igazából azt gondolom, hogy a korrupció mentességgel sem, tehát, hogy
ezt jó, hogy mondod, mert akartam is ide citálni, akkor bocs, egy kicsit jobban elmondom, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, ilyen nagyon egyszerűen fogalmazva, hogy valamit jól csináltak. A jól csináltak, azt úgy gondoltam, hogy a piacszerzés szempontjából, tehát tőkebevonás szempontjából, tehát például Bulgáriában a legnagyobb mezőgazdasági iparágak közé tartozott a bor, meg a dohány, és a nagy bolgár dohányipari állami vállalatokat, azokat a nagy külföldi cégeknek nagyon klasszul privatizálták, abból a szempontból, hogy bevonzák a tőkét. Egyébként korrupció szempontjából, meg átláthatatlan tranzakciók szempontjából azért volt bőven, a Transparency azt hiszem listázza is, mint az egyik legnagyobb Európai Uniós tagállamot, ahol a korrupció szempontjából nagy, és most nem is olyan régen valamikor elkezdték kivizsgálni ezeket a privatizációs szerződéseket, hogy ezt az elképesztő állami vagyont, ezt hogy játszották ki. Én abból a szempontból értettem, hogy ezt így tehát lehetett a piacon hallani, egy csomó mindenkit érdekeltek a tőzsdei bevezetések, tehát ebből szempontból vonzó volt a sztori.
Igen, de hogy ez körülbelül annyi, amennyit szerintem így eddig mondtunk, hogy belépsz az Unióba, akkor ott valami fajta jogbiztonságot ezzel felmutatsz, és akkor elkezd hozzád jönni, mondjuk a, mit tudom én, a bankjaidat megveszik a nyugati bankok, a benzinkút hálózatodat megveszik különböző nyugati energetikai cégek, megjelennek az autósboltok, és akkor lehet venni autókat, más országból importált autókat. Tehát egy ilyen, mit tudom én, koncesszióba adod az autópálya rendszeredet, amit építesz. Tehát, hogy annyi történik, hogy egy ilyen átlagos kapitalista európai ország a maga cégvilágával, és ez pont egy mobilhálózatokat fejlesztenek, tehát így megjelennek azok a cégek, amik úgy tulajdonképpen egy ilyen közepes fejlettséget azt úgy garantálnak. Tehát valaki megveszi a repülőteredet, az úgy rendbe rakja, és akkor utána ezek is, amiket mondasz, hogy na jó, akkor a hazai iparban miben van fantázia, hát olyan nagyon sok mindenben nem, de nyilván a bolgároknál a tejipar, a bolgár kertészet, a bor, stb. Ezeket úgy, nem tudom én, nyilván van egy-két ilyen üdülő övezetük Fekete-tengernél, meg a hegyekben, és akkor oda jönnek befektetők, tehát hogy ebből lesz egy ilyen közepesen fejlett ország, csak úgy semmi olyan nagy kiemelkedő nem történik, hogy mi azt tudnánk mondani, hogy és nem, tényleg megint sokat szóra hangsúlyozom, hogy nem lebecsülni akarom ezzel a bulgárokat, tehát ez is egy óriási eredmény, hogy mert egy csomó ilyen ország az tulajdonképpen benne marad ebben, tehát hogyha megnézzük mondjuk Bosznia-Hercegovina, Macedónia, tulajdonképpen még Szerbia is, Moldova, tehát ezek egy csomó olyan országot tudunk mondani, ami beleragad ebbe a, még ebbe a fejletlenségbe, tulajdonképpen kijöttek ebből, és ez egy tök jó dolog, csak olyan bolgár csoda nincsen, tehát hogy nem tudunk olyan vállalatot, ami mondjuk egy bolgár vállalat lenne, és nemzetközileg úgy nagyot aratott volna, nincsenek mondjuk high-tech startupjaik, tehát ott még nem tartunk, és Isten adja, hogy a bolgároknak legyenek ilyenek, tehát hogy én nagyon örülnék, hogyha Bulgária föl tudna valami ilyesmit mutatni. Azért az is benne van, hogy a bolgárok egynegyede elment Nyugat-Európába dolgozni, tehát hogy itt a 9 millióra, 8 millióra visszaestek, valami ilyesmi, eleve nagyon alacsony a népességszám, a népesség egynegyede az elment Olaszországba, a Nagy-Britániába, Franciaországba, Belgiumba, Spanyolországba, nagyon sok helyen dolgoznak bolgárok, Németországba. Abból nyilván lett egy csomó hazautalást, ez ugyanaz, mint a románoknál, hogy ezek az emberek hoznak haza tudástőkét, kapcsolatrendszert, stb. Tehát, hogy ezek is vannak, ez mind igazából arra tök jó, hogy egy ilyen közepes fejlettség, és közben igen, amit mondtál, azt meg szerintem egy külön részben tárgyaljuk meg, hogy nagyon tudatosan készültek az euró bevezetésére ezzel a rögzített levával, tehát hogy valutatáblát működtettek időtlen idők óta, és náluk az volt a policy nagyon régen, ezt szerintem külön beszéljük meg.
Jó, beszéljük akkor ezt meg. Még annyit említenék, hogy talán abból a szempontból izgalmas még, hogy geopolitikailag, gazdasági szempontból jó helyen van, tehát ugye van kikötő, van tenger, ahogy mondtad, itt különböző energiahordozóknak a lehetősége is felmerül. Törökország közel van, és a törökök régóta nagy befektetők Bulgáriában. Nagyon vicces egyébként, nem tudom, hogy tudod, hogy milyen iparral mentek be először, a textil meg a ruha az egyik, de a másik meg a kaszinóipar. Tehát a törökök rengeteg kaszinót üzemeltettek Bulgáriában, miután hoztak egy olyan törvényt, hogy nem lehet csak úgy kaszinót üzemeltetni, hanem különböző dolgokhoz kötötték, és például azt mondták, hogy négy és fél csillag fölötti szállodát is kell üzemeltetni, akkor a törökök építettek egy csomó ilyen szállodát, amik csak azért létesültek, mert hogy a kaszinókat tudják üzemeltetni.
Hát igen, itt egy kicsit vitáznék veled, mert azért szerintem ez a Fekete-tenger, ez nem akkora nagy truvaj. Most mindenki utálni fog, aki Bulgária rajongó, meg aki annak idején Bulgáriába járt nyaralni, de azért szóval a Földközi-tengerhez képest a Bulgár-tengerpart mindig is azért egy ilyen másodlagos volt. Ez igazán jó kikötőjük azért úgy nincsen, tehát mondjuk a dunai kikötők azok azért úgy, nem tudom, egy Konstancához képest Romániában, vagy hát magához, Isztambulhoz képest azért ez nincsenek igazán, és hát a saját olajuk se nagyon van, tehát valami kevés, de a románoknak több van, és igazából, hogyha így az európai nagy kikötőket nézzük, akkor azért ezek a bolgár kikötők nagyon kicsik. Tehát ott a környéken mondjuk Pireusz az, ami számottevő, meg Konstanca, de igazán számottevő bolgár kikötő nincsen, annál is inkább, mert ugye ott át kéne pakolni valahova, valahova vinni kéne a dolgokat, de mivel igazán nagyon messze van az Európai Uniótól, nincs fejlett sem vasúti rendszer, sem fejlett autópályarendszer, nem olyan régen léptek be Schengenbe, tehát ez most szerintem nagyon sokat fog dobni, hogy benn vannak Schengenbe, lehet szállítani Románia, mondjuk pont arra igazából nem annyira jó az autópályarendszerük, szóval hogy fura módon úgy csinálták meg az autópályát, hogy Isztambul, Plovdiv, Szófia, Nis, tehát Szerbia felé, és akkor ott ugye a szerbeknek megvan az autópályájuk egészen végig Belgrád, Szeged felé, csak ugye az két külső schengeni határ. Tehát, hogy egy nagyon jó helyen lennének, Románia felé nem nagyon van rendes autópályarendszerük, meg vasúti rendszerük, szóval a rossz a közlekedés, és igazából ki kell lépjél a Schengenből, most, hogy őkben vannak, de ugye ki kell menjél a Schengenből Szerbiába, majd utána vissza kell lépjél a Schengenbe, hát Magyarország vagy Horvátország felé, itt rengeteg időt veszítenek a kamionok, szóval ez még mindig nagyon-nagyon hátulütője a bolgár gazdaságnak, hogy nehéz oda befektetni, hogy úgy, hogy mondjuk exportbázis akarsz lenni, mert a szállítás időben is, térben is nagyon messze van, meg ez a rengeteg adminisztráció, meg várakozás, ami Schengennel jár. Szóval nem könnyű az meg, hogy kaszinók vannak, azért szerintem az tipikusan egyébként egy fejletlen országnak a jele, és nem lárpurlár vitázok vele, csak mindig az van, hogyha van egy határ, tipikusan az a szegényebb oldalon, ahol a kaszinók vannak. Tehát a német cseh határnak a cseh oldalán vannak a kaszinók, a görög bulgárnak, meg a görög macedónnak a bulgár és a macedón oldalán. És azért, hogyha mész Bulgária felé, Isztambul felé kocsival, azért az úgy megdöbbentő, hogy kimész az EU-ból, és hirtelen ilyen elképesztő gazdagságban vagy. Tehát Bulgáriának a déli része az nagyon szegény, és akkor hirtelen egy nagyon gazdag Törökországban vagy, egy ilyen 3x3-as autópályán találod magad, ami ilyen szuper minőségű, azért a bulgár autópályák nem olyan jó minőségűek, tehát általában azt szoktad meg, hogy az EU-ba belépve gazdag részre élsz, és elképesztő, hogy a Bulgáriából, az EU-ból kilépve Törökországba belépve hirtelen mennyire gazdag helyen találod magad.
Oké, folytassuk innen, bolgár euró ez a témánk, maradjatok velünk.